Tehát a mai témánk ennek a szabad főiskolai kurzusnak a keretében, ahogy a programon is láthattuk, az Új Szövetségben foglalt történelem, és annak is az első része. Én nem tudom, hogy az első két alkalom után látjuk-e, hogy annak is van haszna, amikor olyan részletekbe beszéljük meg a dolgokat, meg annak is, amikor ilyen összegezve és egy alapvető áttekintéshez segít. Ugye az újszövetségi iratokban foglalt történelmet megpróbáltuk egyetlen alkalommal átvenni, az újszövetségi iratokban foglalt történelmet viszont két részletben vesszük, mert hiszen az első része Jézus élete, a második része pedig ugye az apostoli kor története, ez tulajdonképpen egyetlen századnak a története. A múlt alkalommal csak úgy érintőlegesen említettem, hogy az Ószövetség utolsó könyve, Malakiás könyve időszámításunk előtt 400 körül keletkezett, és hogy mintegy időszámításunk előtt 400-tól az időszámításunk szerinti első század elejéig, ezt a korszakot, tehát mintegy 400 évet intertestamentális kornak, testamentumok közötti kornak hívjuk. És erről nem szeretnék semmi bővebb ismertetést nyújtani, csak annyit, amennyi feltételül szükséges ahhoz, hogy Jézus életéről szóló részt megalapozzuk. Annyit mondanék csak el, hogy amikor hazatértek a babiloni fogságból a judeaiak, ugye először egy nagyon pozitív reformáció indult el, ezt a múltkor is említettem, hogy ez a nagy történelmi trauma, ugye, hogy lerombolták a salamoni templomot, a városukat, és 70 évre fogságba hurcolták őket, ez nagyon hatékony volt abban a tekintetben, hogy soha többet a bálványimádás nem kísértette a júdeaiakat. De hogy így mondjam, áttestek a ló túlsó oldalára, mert ugyanakkor viszont megpróbálták úgy érvényesíteni ezt a leckét, amit megtanultak, hogy Isten rendeléseit komolyan kell venni, hogy emberi erővel igyekeztek a legaprólékosabban megtartani, és a tanítóik, ugye a rabbi tanítók hihetetlen mennyiségű tiltást és rendelkezést, tehát rengeteg szabályt kapcsoltak az eredeti bibliai rendelésekhez. Úgy is hívták ezt a vallási rendszerüket, hogy nomokrácia, törvényuralom. És ahogy említettem, soha többet a pogányok útját, hogy így mondjam, nem követték a bálványimádásba, viszont itt is a ló túlsó oldalára esés történt, mert teljesen elzárkóztak a pogányoktól, és így a missziójukat igazán nem tudták betölteni. És annak a bizonysága, hogy Isten nem tudta védeni ebben a korszakban őket, holott egy új kezdetet adott nekik a babiloni fogság után, ennek a bizonysága az is, hogy időszámításunk előtt 63-ban elvesztették még a valamivel jobb korábbi helyzetüket is, mert ugye a bizonyos önkormányzatot vagy önállóságot érveztek azért például a perzsák alatt, és ugye aztán még jött a hellén uralom, ennek is volt egy erőszakos hellenizálási korszaka, de a legrosszabb időszámításunk előtt 63-ban történt, amikor amikor római provinciává lettek, és a római birodalom bekebelezte Júdea provincia néven őket. És így érkezünk el az időszámításunk szerinti első századhoz, és ma a Jézus életével foglalkozunk, ahogy említettem, időszámításunk után 31-ig terjed ez az időszak. Mindjárt fölmerül mindenkiben a kérdés, hogy Jézus életéről és tanításairól milyen forrásokból tudunk. Hát mindenek előtt a Bibliában foglalt 4 evangéliumból. és gyorsan tekintsük is át, hogy kik voltak a szerzői ezeknek az evangéliumoknak. Ugye Máté és János, ők Jézus nyilvános szolgálatának a szemtanúi voltak, a szűk 12-es tanítványi csapathoz tartoztak, tehát 3,5 évig együtt éltek, együtt laktak, együtt jártak városról városra, faluról falura Jézussal. Márk, ő a legfiatalabb volt, ő viszont csak részben volt tanúja Jézus életének, de az édesanyja is egy régi keresztény volt, Jézus női tanítványai közé tartozó. Azután a negyedik, Lukács, ő görög származású volt, görög orvos, és Pál apostolnak az utitársa és munkatársa, és az evangéliuma elején írja, hogy ő elejétől fogva mindennek szorgalmasan a végére járt, és írja Teofilus nevű tanítványnak, hogy te megtudhasd azoknak a dolgoknak a bizonyosságát, amire tanítattál. Persze ilyenkor mindenki felteszi a kérdést, hogy de hát ők mind a négyen Jézus tanítványai voltak, hát mennyire objektív, mennyire megbízható a beszámolójuk, és hát valamilyen más forrásból tudunk-e a négy evangélistán kívül Jézus életéről és tanításairól. Azt mondhatjuk, hogy keveset igen, szóval arról nincs szó, hogy nyomtalan, hogy így mondjam, a kortársak körében Jézusnak a létezése és a működése, tehát nem csak az evangéliumokból tudunk róla, de minden esetre keveset tudunk meg egyéb forrásokból. Elsőként itt van ez a kérdés, hogy ugye kézenfekvő lenne, hogy a Talmudban mit lehet megtudni Jézusról, hiszen ez a hagyomány, szóbeli hagyománynak ez az óriás gyűjteménye időszámításunk előtt 450-től időszámításunk után 100-ig örökíti meg a szóbeli, a zsidó szóbeli hagyományt. És ezzel kapcsolatban én szeretném idézni, hogy a Talmudban milyen nyoma van Jézus létezésének, működésének, József Klausnernek a szavait. Ez a József Klausner egy zsidó származású tudós, és ő írt egy nevezetes könyvet még 1936-ban, Jézus élete és kora. És ebből a könyvből idézem. Az olvasónak az az érzése, hogy a talmudi elbeszélések egyetlen célja az evangélium történeteinek száfolata. A talmudi elbeszélésekben az evangéliumok történeteivel is találkozunk, de eltorzítva. Ebből az is következik, hogy az első három evangélista forrásait nem helyezhetjük túlságosan késői korba, és hogy nem kételkedhetünk Jézus alakjának történeti voltában sem, amint ezt a 18. század óta több tudós megtette. Annak a képnek, amelyet az evangéliumok Jézusról adnak, nagy általánosságban megvan a történelmi értéke. Ezt éppen a talmudi források tanulmányozása után állapíthatjuk meg teljes bizonyossággal. Ő nem volt keresztény egyébként, József Klausner. Azt írja, hogy ő maga is nem tudja elfogadni Jézust, mint Isten fiát, még mint prófétát sem, hanem csak mint örök szép példázatoknak a szerzőjét, és mint egy kiváló etikust, tehát ez az ő véleménye, ez elfogulatlan. Ugye az a súlyos előítélet, amely Jézussal kapcsolatban kialakult a zsidó vallási vezetőség részéről, ez meghatározza azt, hogy a Talmudban csak ilyen közvetetten lehet tudni Jézusról, illetve Jézus működéséről. Azután nagyon kézenfekvőnek tűnik, hogy keressünk valami utalást Jézusra Josephus Flaviusnak, a zsidó történetírónak a műveiben, hiszen ő a Jézus utáni nemzedékben élt, és ugye feltételezhető és elvárható, hogy írjon Jézusról. Valóban a Zsidók története című művében van egy részlet Jézusról, de ezt, hogy így mondjam, még a laikus is érzékeli, hogy ez nem lehetett az ő eredeti írása, mert Josephus Flavius sose lett keresztény, és hát ugye az olyan pozitív, határozott állításokat tartalmaz, hogy Jézus feltámadt, meg ő volt a messiás, de egy nagyon érdekes kézirat lelet került elő, és ez a kézirat egy Agapios nevű arab szerzőnek az arab nyelvű világtörténelme az időszámításunk utáni 10. századból. Ilyen szempontból semmiféle értéke nem lenne a késői keletkezése miatt, csak hogy rengeteg szemelvényt őriz korábbi íróktól, idéz nagyon sokat. És ő is megőrzi Josephus Flaviusnak azt a részletét, ahol Jézusról ír. És ugye Josephus Flaviusnak az írásai keresztény kézen maradtak fönn, és feltehetően ugye pozitívabbra fordították az ő eredeti nyilatkozatát, de Agapiosnak a művében minden bizonnyal az eredeti formájában maradt meg. Ő idézi, hogy Josephus Flavius mit ír, és így ez teljesen Josephus Flavius szájába illő. Ezt írja: élt abban az időben egy bölcs ember, akit Jézusnak hívtak. Egész élete kifogástalan volt, erényes cselekedeteiről volt híres, és a zsidók, valamint más népek közül sok ember a tanítványa lett. Pilátus keresztre feszítésre és halálra ítélte. De akik tanítványai lettek, nem tagadták meg tanításait. Azt mesélték, hogy mesterük keresztre feszítése után 3 nappal megjelent nekik. Ők úgy vélik, hogy ő volt a messiás, akiről a proféták csodás dolgokat jövendőltek. Megemlítem, hogy ezen kívül még rövid említés erejéig utalás van Jézus személyére Tacitus és Svetonius római történetíróknál is az időszámításunk utáni 2. században. Valamint nagyon érdekes, időszámításunk után 111-ből ifjabb Pliniusnak, Bitínia helytartójának a császárhoz írt levele, amiben ugyan Jézusról nincsen szó közvetlenül, de azt bizonyítja, hogy ilyen korai időben a kereszténység már tömegmozgalom volt, és hogy Krisztust istenként tisztelték. Hát röviden ennyit a forrásokról. És akkor már is lépjünk tovább, és kezdjük akkor tehát, hogy mit tudhatunk meg Jézus életéről. Ugye nyilván ott kell kezdenünk, hogy a születéséről mit tudunk. Hát egyetlen egy biztos adat van Jézusnak a születéséről, ezt is Josephus Flavius egyik írása alapján tudjuk, hogy Nagy Heródes időszámításunk előtt 4 tavaszán halt meg. Akkor tehát, ugye Jézus nem születhetett Nagy Heródes halála után, hanem csak is előtte, és ugye az evangéliumi történetekből ez világos. Ebből az következik, hogy amikortól mi azt mondjuk, hogy Krisztus után, tehát amit időszámításunk kezdetének veszünk, az nem pontos. Ezt már réges-régen meg is állapították, hogy a 6. században egy Dionysius Exiguus nevű szerzetes volt az, aki átállította a történelmi dátumokat, ugyanis korábban Róma alapításától számították a történelmi dátumokat. Ugye ő azt mondta, hát ha mi már most keresztények vagyunk, ugye ez már a konstantinuszi fordulat utáni idő, már birodalmi egyház lett a kereszténységből, hát akkor mi számoljuk Krisztus születésétől az éveket, de nem álltak rendelkezésére pontos adatok, és egy minimum 4 éves különbség fennáll. Tehát nem tudjuk egész pontosan sem Jézus születésének a 100%-osan az évét, még kevésbé a hónapját és a napját. Ugye majd a beszélgetésben valaki rákérdez, hogy akkor miért ünnepeljük a születését éppen december 25-én, akkor majd szívesen válaszolok rá, de minden este nem tudjuk. És feltennék egy kérdést, amin szintén el lehet gondolkozni, és a beszélgetésben erre is visszatérhetünk, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy a Biblia nem örökíti meg hogy a pontos dátumot, hogy Jézus mikor született. Van egy nagyon figyelemre méltó időmeghatározó profécia az Ószövetségben, Dániel könyve 9. fejezetében, amely az eljövendő messiásról még időben is szól, hogy egy bizonyos királyi rendelettől számítva 483 év múlva kell megjelenni a messiásnak. De ez sem Jézusnak a születésére vonatkozik, ebből sem lehet ezt megtudni. Tehát majd visszatérünk arra a kérdésre, hogy vajon miért hagyta homályban, hagyják homályban az evangéliumok Jézus születésének a pontos idejét. Azt viszont már pontosan meg lehet tudni, hogy Jézusnak a nyilvános szolgálata mikor kezdődött. Azt olvassuk, hogy az evangéliumokban Jézus mintegy 30 éves koráig visszavonultan, nyilvánosság nélkül élte a maga életét a názáreti családjában, ugye eredetileg Betlehemben született, ezt valószínűleg ugye legtöbben tudjuk, Dávid családjából volt, az édesanyja és a nevelőapja József is, ugye ezt a Bibliából kiderül. Viszont nem ott nőtt fel, mert éppen a Heródes üldözései miatt egy időre elmenekültek Egyiptomba, ugye a kisgyermek Jézussal, és amikor már visszatértek, nem mertek, így olvassuk a Bibliában, Júdeában menni, mert ott a kegyetlenségéről ugyancsak híres fia uralkodott Heródesnek Heródes halála után, Archelaosz, és ezért a galileai Názáretbe mentek. Úgyhogy ott neveltetett föl Jézus, ezért is hívták őt aztán Názáretinak, és mivel Galileába tette később a működése fő székhelyét, azért pedig Galileinek is. És ahogy mondtam, ezt a pontos időt már tudjuk, hogy Jézusnak a nyilvános szolgálata, a nyilvános fellépése mikor kezdődött. Ezt ki lehet számítani a Dániel proféciájából is, de én most egy másik adatot szeretnék mutatni, ami nagyon egyszerű és nem igényel sok magyarázatot, és ez már a beteljesedésre is mutat, hogy ténylegesen mikor volt az, hogy Jézust megismerte a népe, mint messiást. Erről János evangélium a második fejezetében értesülünk. Ugye János evangélium a második fejezete megörökíti azt, hogy szolgálata legelején Jézus megtisztította a jeruzsálemi templomot a pénzváltóktól, az állatkereskedőktől. Ugye itt egy óriási vásár volt, és nagy üzlet a templom külső csarnokaiban. És ugye Jézus azzal a szigorú fellépéssel, hogy az én atyám háza, imádság házának hivatik, és ti ne tegyétek azt latrók barlangjává, ugye ezeket kiűzte, ezeket az árusokat. És ugye akkor egy párbeszéd alakult ki közte és hát a templom papi felügyelői és urai között, és így olvasom János evangélium a második fejezetének a 18. versében. Feleltek azért a zsidók, és mondták néki, micsoda jelt mutatsz nékünk, hogy ezeket cselekszed? Felelt Jézus is mondta nékik, roncsátok le a templomot, és 3 nap alatt megépítem azt. Mondták azért a zsidók, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt megépíted? Ő pedig az ő testének templomáról szólt. Mikor azért feltámadt a halálból, megemlékeztek az ő tanítványai, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Szeretném, ha jól megértenénk ezt a kis szakaszt. Ugye azt mondták neki a templom urai, ugye itt a papi fejedelmek, hogy hát mivel igazolod magad, hogy mersz te itt rendezkedni, ki vagy te. És erre Jézus azt mondta, hogy ez lesz a jel nektek, hogy ti lerontjátok a templomot, és én 3 nap alatt megépítem azt. Ők azt hitték, hogy Jézus a jeruzsálemi templomról szól, és oda mondták neki, hogy miről beszélsz, ez a templom 46 évig épült, és te azt állítod, hogy 3 nap alatt felépíted? Na hát itt nem magának a templom épületnek a legbelső részéről, a szentélyről van szó, azt ugye a babiloni fogság után építették meg a hazatér zsidók, ezt hívták második templomnak, egy nagyon szerény épület volt, hanem a nagy Heródes egy valóságos világcsodává tette ezt a szerény második templomot, mert föltöltette a templomteret, óriási csarnokrendszert épített közé, tényleg egy világcsodává tette, és ez tartott 46 évig. Josephus Flaviustól tudjuk, hogy időszámításunk előtt 19-ben kezdődött a Nagy Heródes féle építkezés. Na hát akkor tessék kiszámítani, ugye mivel a 46 az több, mint a 19, akkor le kell vonnunk a 19-et a 46-ból, és akkor látjuk, hogy időszámításunk után hányba járt le a 46 év. És az eredmény időszámításunk után 27. És ez pontosan az az időpont, amire Dániel proféciája mutatott több száz évvel Jézus születése előtt, hogy egy bizonyos királyi rendelettől számított 483 év múlva kell a messiás fejedelemnek megjelenni. Tehát a Szentírás nem Jézus születésének az időpontját adja meg, de pontosan meghatározza, hogy mikor ismerte meg az egész nép őt, mint messiást. Egyébként még ha már az előbbi történetet felelevenítettük, akkor talán arra is emlékeznek a Bibliában jártasabbak, hogy még Jézus perében is, ugye az elítéltetésekor hamis tanúk jöttek, és azt állították, hogy Jézus azt állította, hogy ő lerombolja a templomot, és utána meg három nap alatt megépíti. De mit értett Jézus azon, hogy ez lesz a jel nektek, hogy roncsátok le a templomot, és én három nap alatt megépítem? Talán volt, aki észrevette, hogy János evangélista hozzáteszi, hogy Jézus az ő testének templomáról szólt. Első hallásra ez is furcsa lehet. Miért nevezte Jézus templomnak az ő testét? Ugye a Bibliában azt olvassuk, hogy templom ott van, ahol Isten jelen van. Jézusról pedig azt mondja, hogy ő Isten volt emberi testben. Tehát az ő teste templom volt, mert emberré lett, de ebben az emberi testben Isten lakott, ahogy az írás mondja, hogy ő benne lakozott az Istenségnek egész teljessége testileg. És tulajdonképpen azt mondta a zsidóknak, hogy mi lesz nektek a jel, hogy én ki vagyok, és milyen jogon rendezkedem itt? Hogy ti lerontjátok ezt a templomot, vagyis megöltök engem, de én három nap alatt megépítem ezt, és ugye utalt a feltámadására. Vagyis azt mondta, ti megöltök, de harmadnapra feltámadok, és ez lesz nektek az igazi jel, hogy én ki vagyok, és milyen alapon rendezkedtem itt a templomban. És tudjuk-e, hogy Jézus hány esztendős volt időszámításunk után 27-ben? Ezt onnét tudjuk, hogy ez a templom tisztítás, ez röviddel azután történt, hogy Jézus megjelent a Jordán folyónál, és megkeresztelkedett az előfutár próféta keresztelő János által. És Lukács evangélium a 3. fejezetének a 23. versében olvassuk, hogy Jézus ekkor mintegy 30 esztendős volt. Ugye a zsidóknál ez számított ugye már az érett, felnőtt férfikornak, és Jézus eddig élt csendben, visszavonultan, és 30 éves volt, amikor megkeresztelkedett keresztelő János által, és többé nem tért vissza Názáretbe. És keresztelő János igen egyértelműen mutatta be őt a népnek. Ugye ilyeneket olvasunk a Bibliában, hogy ezt mondta a népnek, ő utánam jön, ugye ő készítette elő az útját, de előttem lett. Azt mondta, én arra se vagyok méltó, hogy a sarulya szíját megoldjam. Aztán azt mondta, ő az Isten báránya, aki hordozza el világ bűneit. Azt is mondta, bizonyságot teszek róla, hogy ő az Isten fia. Tehát nagyon egyértelműen megtudta Izrael, hogy az előzőleg nagy hatású próféta, ugye keresztelő János így mutatta be őt a népnek. Egyébként Josephus Flavius is ír keresztelő Jánosról, és azt írja, hogy nagyon nagy volt a mozgalma, rengeteg ember tódult hozzá a Jordán partjára. De akkor nézzük is csak meg, hogy mi az, ami a konfliktust Jézus szolgálatának a legelején elindította. Az evangéliumok is dokumentálják azt, hogy a zsidók között élénk messiás várás volt ebben az időben. Például Lukács evangélium a 2. fejezetének a 38. versében olvassuk, hogy amikor Jézust még ugye csecsemőként bemutatták a templomban, akkor ugye ott egy különleges bizonyságtétel hangzott el egy Simeon nevű idős hívő embertől, és volt ott egy másik Anna prófétasszonynak nevezi, és azt írja az evangélium, szólt mindazoknak, akik Jeruzsálemben a váltságot, vagyis a szabadulást várták. Ebből az is kiderül, hogy egymásról is tudtak. Tehát voltak itt igazán hívő zsidók, akik komolyan vették a messiási ígéreteket, a Dániel próféta által adott időt is. Ugye nem véletlen, hogy Keresztelő János is, meg Jézus is erre hívta föl a hallgatói figyelmét, betölt az idő, elközelített az Isten országa. Tehát utaltak arra a bizonyos időre, amiről az igazán hívők tudtak, és figyeltek rá, és ezért várták a messiást. De például ilyen kis részletből is értesülhetünk arról, hogy ebben az időben buzgó és élénk messiás várás volt a zsidók között, hogy például a samáriai asszony, ugye János Evangélium a 4. fejezete megörökíti Jézus beszélgetését a samáriai asszonnyal. Ugye a samaritánusok nem fogadták el mindenestől ugye a zsidók hitét, csak Mózes 5 könyvét fogadták el az Ószövetségi írásokból, de ebből is tudta az asszony, és egyszer csak azt mondta Jézusnak elgondolkodva, hogy tudjuk, hogy a messiás jön, és megjelent nekünk mindent. Tehát még egy samaritánus asszony is, ugye ebben a hitben és várakozásban volt, tudjuk, hogy a messiás jön, és megmond nekünk mindent. Csak hogy Jézus nem olyan messiás volt, mint amilyet vártak. Ugye, ha az Ószövetségi írásokat kutatták volna, akkor tudták, hogy a messiás egyrészt nem egyszerűen ember lesz, másrészt pedig nem egyszerűen a külsőleg akarja őket szabaddá tenni az elnyomóiktól, a rómaiaktól, de az írásoknak a buzgó kutatása az nem volt jellemző sajnos, inkább a magyarázók magyarázatai uralták a korabeli vallásosságot, és ezért ezt nem ez élt az emberekben a messiásról, amit az ószövetségi proféciák mondtak, hanem ami részben a népnek a nyomorúságából, részben a rabbik magyarázataiból kialakult. Tulajdonképpen ők egy emberi felszabadító vezért vártak, valakit, aki lerázza a római igát, újra független, szabad népé teszi őket. Nagyon érdekes, hogy később, már időszámítás után, 130 után, mikor a Balkóhba féle lázadás volt, akkor egy zsidó rabbi Akiba, a szabadság harcos vezérnek ezt a messiási nevet adta, hogy Csillagfia. Mert ő fellépett a rómaiak ellen fegyveres felkelésként. Ugye Jézust nem ismerték el messiásnak, de őt ugye a kor leglevesebb rabbija viszont elismerte, mert más volt az elképzelés a messiásról. Szeretnék egy néhány sort idézni Mózes Maimonidésztől. Maimonidész a zsidó vallásnak a nagy rendszerezője, nagy tekintélyű tanítója és filozófusa mind a mai napig, ugye a 12. században élt, és figyeljük meg, hogy ő, Maimonidész mit mond Jézusról. Ha ő, Jézus, nem járt teljes sikerrel, vagyis megölték, világos, hogy nem lehet a Tórában, a Mózes 5 könyvében megígért messiás. Minden próféta megerősítette, hogy a messiás Izraelt megváltja, megmenti, a szétszóródottakat összegyűjti, és a parancsokat, a Tórát megerősíti. Ő, Jézus azonban megengedte, hogy Izraelt fegyverrel elpusztítsák, maradékát megsemmisítsék. Felelős volt azért, hogy a Tórát megváltoztatták, s a világ tévedésben él. Az ő útjai nem a mi útjaink. Ha az igazi messiás király egykor megjelenik, és majdan sikeres lesz, azonnal bebizonyosodik minden. Tehát észrevettük, a messiástól sikerességet vártak, hogy megoldja ezeket a problémákat, felszabadítja őket az elnyomás, a római elnyomás alól, stb. És ez ültette el a konfliktust kezdettől fogva. Ugye azt olvassuk az írásban, hogy Jézus először Júdeában kezdte a szolgálatát, ami tiszta zsidó lakosság volt, és ahol ugye a vallási központ volt, de olyan súlyosak voltak a szembenállások vele, hogy áttette a székhelyét Galileába, ami már egy vegyes lakosságú volt, de ott sokkal fogékonyabbak voltak. Minden esetre hozzá kell tennem, hogy a kezdet kezdetén is a zsidó vallási vezetők közül is voltak, akik már felismerték Jézus rendkívüli személyiségét és rendkívüli cselekedeteit. Például János evangélium a 3. fejezetének az 1. versében olvassuk, hogy Jézushoz ment a zsidók egyik főembere, Nikodémus. De jellemző módon azt írja, hogy éjszaka. Már akkora volt az előítélet, hogy ő is csak éjjel kereste fel Jézust, de nagyon jellemző az első mondat, amivel megszólította Jézust. Úgy olvassuk János evangélium a 3. fejezetének a legelején, ezt mondta: Mester, rabbi, ugye? Jézus ugyan nem járt a rabbi iskolákba, és nem volt hivatalosan felavatott rabbi, mégis a tiszteletei elé rabbinak szólította, és azt mondta: tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól, mert senki sem cselekedheti ezeket a jeleket, amelyet te teszel. Tehát ez az intelligens írástudó, aki ugye mivel azt mondja, hogy főember a Sanhedrinnek is tagja volt, ugye a zsidó főtanácsnak, ilyen egyszerűen fogalmazni, azt tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól, mert ezeket a jeleket senki sem teheti, csak ha Isten van vele. És Jézus galileai szolgálatából természetesen a szűkös időkeretünkben nem sok mindent tudunk kiemelni, de szeretném külön megemlíteni Jézus hegyi beszédét. Ez valahol a Genezáreti tó partján szabad ég alatt hangzott el Jézus galileai szolgálatának a kezdetén, és röviden utalok rá, hogy óriási újdonság volt a korábbi vallási tanításokhoz és felfogáshoz képest. Először is Jézus azzal kezdte, hogy kik a boldogok. Tehát azt mondta, hogy a vallás nem egy elvont valami, Isten boldogság útját akarja megmutatni az embereknek. Azt akarja, hogy boldogok legyenek. Aztán, mikor végigmondta ugye a híres boldog mondásait, akkor már sejtette, hogy ugye ott voltak, mindenütt kísérték a Júdeából, Jeruzsálemből jött írástudók, vallási tanítók, figyelték, mit mond, mit cselekszik, és hát feltételezte, hogy már az van a hallgatók fejében, hogy na de mikor fog végre a törvényről szólni, ami a vallás lényege. És akkor Jézus megszólalt, és azt mondta: ne gondoljátok, hogy jöttem a törvény és a proféták eltörlésére, nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy betöltsem. Ugye azért mondta, hogy ne gondoljátok, mert tudta, hogy ezt gondolják magukba. És azt mondta: ne gondoljátok, nem erről van szó, én nem eltörölni jöttem, de betölteni. És ez megint egy kulcsszó volt. És aztán következett Jézusnak a törvény magyarázata, amiben megmutatta, hogy mit jelent betölteni a törvényt. És mindjárt itt elhangzott egy nagyon súlyos mondat, és mikor ilyen mondatokat olvasok az evangéliumokban, akkor azt mondom, Jézus nagyon egyenes, és nagyon bátor, és megvesztegethetetlen, és megfélemlíthetetlen volt, hogy ilyeneket kimert mondani. Például azt mondta az egész nagy hallgatóságnak: ha a ti igazságotok nem több, mint a farizeusok és az írástudók igazsága, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Márpedig a farizeusok az egész nép által tisztelt, buzgó vallásos réteg volt, ugye csak ma van rossz csengése ennek a szónak, és az írástudók ugyancsak a legtiszteltebb vallási vezetők. Jézus pedig azt mondta, ha ennyi a ti vallásosságotok, a ti igazságotok, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Aztán ebben a beszédében szólt Jézus a külsődleges vallásosságnak a haszontalanságáról, hogy emberek azért imádkoznak, azért bőjtölnek, úgy adnak alamizsnát, hogy lássák az emberek. Ugye ennek a beszédnek a keretében mondta el a mi atyánkot. És hogy emberek erre mennyire nem figyelnek oda ma, és általánosan megrögzött dolog már, hogy a mi atyánk mindig kórusban hangzik közös Isten tiszteleteken, pedig Jézus ezzel kell a szavakkal vezette be. Te pedig mikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és imádkozz el a te atyádhoz titkon, aki titkon néz. Ez is tiszta újdonság volt, egy másfajta vallásosság, amiről beszélt. És a hegyi beszéd úgy ér véget, azt olvassuk, illetve a beszéd véget ért, és azt olvassuk, mi volt a hatása az emberekre. Azt mondja, a sokaság pedig álmélkodott az ő beszédein, mert nem úgy tanította őket, mint a farizeusok, az írástudók. Valóban nem. Aztán Jézus galileai szolgálatának az idejéből csak egyetlen történetet emelek még ki, és ezt is csak éppen utalásszerűen, a híres kenyérszaporításnak a történetét. Ugye azt olvassuk, hogy így húsvét táján történt, amikor a zarándokok nagy tömegekben indultak Jeruzsálem felé, mert ez úgynevezett zarándok ünnep volt, amikor családostól mentek föl Jeruzsálembe, és összesereglett egy nagy sokaságot Galileában, annyira, hogy azt írja a Biblia, hogy csak a férfiak voltak nőkön is, a gyerekeken kívül, mint egy 5000-en. Hát akkor ez 10000 főnél is nagyobb sokaság. És olyan érdeklődéssel és olyan figyelemmel hallgatták Jézust, olyan mindenki számára közérthetően is, és értelemhez és szívhez szólóan tudott tanítani, hogy észre se vették, hogy már esteledik. Úgyhogy Jézust a tanítványai figyelmeztették, hogy hát valamit csinálni kell, mert ezek az emberek kidőlnek az úton, mindjárt esteledik, nem ettek semmit. És akkor ugye Jézus azt mondta, hogy nem szükséges elmenni és ételt venni. A tanítványait utasította, hogy 50-enként szép rendben ültessék le őket ugye a tavaszi zöld füvön, és megkérdezte, hogy mitek van. Kiderült, hogy néhány kenyér és hal. Jézus azt mondta, hozzátok ide hozzám. Azt olvassuk, hogy hálát adott. Pontosabban ez azt jelenti, hogy nem egyszerűen a kenyérért, hanem megköszönte az atyának, az Istennek, mert ha az írásban így olvassuk, ő itt a földön isteni hatalmát nem használta, mindig az atyát kérte, hogy az ő teremtő hatalma nyilatkozzék meg, tehát hálát adott, hogy Isten meg fogja hallgatni őt, és enni fog ez az óriási sokaság, és így is történt, a tanítványok csak hordták a kosarakat, és azt olvassuk, hogy mindenki megelégedett, és jól lakott, és a végén 12 kosár maradékot szedtek össze. Na hát ez ugye hihetetlen hatású volt. Azt olvassuk, hogy voltak ott némely határozott emberek, akik rögvest eldöntötték, hogy Jézust királlyá teszik. Ugye már Mózesnek volt egy ilyen, Mózes könyvében volt egy ilyen ígéret, hogy profétát támaszt nektek az Úr olyat, mint én, és ugye ez egy egyértelműen egy messiási ígéret volt, és azt mondták, hát Mózes mannát adott adni, ő kenyeret adott adni, és így olvassuk János evangélium a 6. fejezetében, hogy ezt mondták egymás között, bizonnyal ez a ma próféta, aki eljövendő volt a világra, vagyis a messiás, ugye, akiről úgy szólt Mózes, hogy olyan próféta, aki megmond nektek mindent, megjelent nektek mindent, és elhatározták, így olvassuk szó szerint a Bibliában, hogy Jézust elragadják és királlyá teszik. János evangélium a 6. fejezetében mindenki elolvashatja a történetet. Ugye ez az elragadják kifejezi azt, hogy azt mondták, hogy ha tetszik neki, ha nem, ha akarja, ha nem, hát nekünk ilyen királyra van szükségünk, hadsereget tud táplálni, ingyen kenyeret tud adni, és óriási lelkesültséggel meg akarták ezt tenni. Kiderül az evangéliumokból, hogy Jézus tanítványa is nagyon benne voltak, úgy gondolták, hogy ez méltó az ő mesterükhöz. Jézus viszont nagy bölcsességgel, de nagy határozottsággal leállította az egészet, szétoszlatta a sokaságot, tanítványait átküldte a túlsó partra. És azt olvassuk, hogy ettől kezdve sokan nem jártak ő vele, és a nagy galileai népszerűsége leapadt. Ugye itt is ugyanaz a konfliktus, nem olyan messiás, mint amit vártak, nem olyan messiás, mint amit szerettek volna. És azt olvassuk az írásban, hogy Jézus még egy ideig Galileában volt. Megjegyzem, hogy itt történt aztán egy különleges eset, mikor tanítványai is már rászorultak a bátorításra, hiszen tömegek hagyták el Jézust, akkor volt 3 tanítványt, Jézus fölvent egy magas hegyre, és azt olvassuk, ott isteni dicsőségébe elváltozott előttük, és bizonyos értelemben fölkészítés volt az ő Jeruzsálemben bekövetkező halálára is. Ha valaki akar majd esetleg a beszélgetésben, erre a történetre is még egy kicsit kitérhetünk, ez egy kiemelkedő, különleges történet. Minden esetre Péter, aki egyike volt a 3 tanítványnak, olyan hatással volt rá ez a természet feletti mennyei világgal való érintkezés ott a hegyen, annyira meggyőződött róla, hogy Jézus a messiás a többiekkel együtt, hogy mikor utolsó levelét írt a halála előtt, Péter második levelében lehet erről olvasni az első fejezetben, a 16. verstől azt írja, hogy mi nem mitoszokat hirdetve ismertettük meg veletek Jézus életét, mert mi ott voltunk a hegyen, és láttuk azt az ő isteni dicsőségét. Tehát, mint azt mondja, engem nem lehet meggyőzni arról, hogy Jézus nem a messiás volt, és nem Isten fia volt, mert mi ott voltunk a hegyen, mi láttuk, és ezt soha elfelejteni nem lehet, aminek az átélői voltunk. Ezután Jézus, így olvassuk Lukács evangélium a 9. fejezetének az 51. versében, eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy. Nagyon érdekes ez a kis szó, hogy eltökélte magát, ami arra utal, hogy ő pontosan tudta, hogy hova vezet az útja Jeruzsálembe, és őnek önmagával egy küzdelmet kellett vívni, eltökélte, nem tér ki ezzel, halad előre. És egy nagy kőrúttal ment Jeruzsálembe, ezt hívják Péreai szolgálatnak, a Jordán túlsó partján haladt, ahol már részben pogányok lakta vidék volt, az úgynevezett tízváros vidéke, és aztán délen Jerikónál kelt át újra a Jordánon, hogy Júdeába menjen. De még nem érkezett meg Júdeába, amikor egy olyan fontos eseményre került sor, ami az egész további esemény sorozatot beindította. Tudnélék, volt egy család Betániában, ez mindössze 8 kilométernyi távolságban van Jeruzsálemtől, ahol három testvérét együtt, Mária, Márta és Lázár, Jézus sokszor szívesen vendégül látták, és még Jézus nem érkezett meg Júdeába, és üzenetet küldtek neki, mégpedig azt az üzenetet, hogy Uram, akit szeretsz, beteg. Ugye ez Lázárra vonatkozott, és ezt a történetet sem részletezhetem jobban, csak annyit említek meg, hogy Jézus nem ment, még 2 napig azon a helyen maradt, és amikor mégis elment Júdeába, és megérkezett Betániába, akkor Lázár már 4. napja halott volt. És Jézus már azzal indult el, mondta tanítványainak, hogy Lázár, a mi barátunk, elaludt, de én elmegyek, hogy felköltsem őt. És azt mondta nekik, örülök, hogy nem voltam ott, ti érettetek, hogy higgyetek. A tanítványok természetesen nem értették, hogy Jézus miről szól. És azt olvassuk az írásban, hogy mikor Jézus oda megérkezett, akkor hát látta ott az óriási megrendült gyászt. Mikor kiment, ahol őt sírba helyezték, egy sziklasírba, ami azt mondta, hogy tehetősebb család lehetett, akkor ott látta a siránkozókat, látta, milyen megrendültek az elhunyt Lázárnak a testvérei, és így olvassuk, hogy Jézus maga is igen megrendült, és szeretném János evangélium a 11. fejezetéből olvasni, hogy milyen megdöbbentő esetre került sor. Így olvasom János evangélium a 11. fejezetében a 38. verstől. Tehát János evangélium a 11. fejezet 38. verstől. Jézus pedig újra felindulva magában odament a sírhoz. Az pedig egy üreg volt, és kő feküdt rajta. Mondta Jézus, vegyétek el a követ. Mondta néki a megholt nőtestvére Márta. Uram, immár szaga van, hiszen 4. napos. Mondta néki Jézus, nem mondtam-e neked, hogyha hiszed, meglátod majd Isten dicsőségét? Elvették azért a követ onnan, ahol a megholt feküdt, Jézus pedig felemelte szemeit az égre, és mondta, Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem, csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. És mikor ezeket mondta, fennszóval kiáltott, Lázár, jöjj ki! és kijött a megholt, lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az orszája kendővel volt leborítva, mondta nékik Jézus, oldozzátok meg, és hagyjátok őt menni. Sokan hittek azért ő benne, a zsidók közül, akik látták, hogy mit cselekedett. Hát azt hiszem, hogy ez kézenfekvő, ugye egy negyednapos halott, aki már oszlásnak indult, és Jézus csak ennyit mond, hogy Lázár jöjj ki, és azt olvassuk, ennek egy óriási sokaság volt a szemtanúja. Ugye az zsidóknál sokásos volt a síratás, olvassuk, sokan mentek ki Jeruzsálemből ugye a gyászoló testvérekhez, és fényes nappal egy ekkora sokaság jelenlétében történt az egész. Ez viszont mit váltott ki? Ugye azt olvassuk, hogy sokan hittek ő benne, viszont némelyek, olvassuk a továbbiakban, elmentek a farizeusokhoz, és elmondták, amit Jézus cselekedett, és olvasom János evangélium a 11. fejezetéből a 47. verset. Egybegyűjtötték azért a papi fejedelmek és a farizeusok a főtanácsot, és mondták, mit cselekedjünk, mert ez az ember sok csodát művel. Ha ekképpen hagyjuk őt, mindenki hinni fog ő benne. Na ugye ez volt az a pont, amikor azt mondták, itt valamit cselekedni kell, mert ha ez így megy tovább, mindenki hinni fog ő benne, és ott tegyem hozzá, ők pedig elveszítik a nép fölötti benyomás, befolyásukat és tekintélyüket. Ugye ezt nem tudták vitatni, hogy ez az ember sok csodát művel, az kétségtelen volt. És így olvasom utána, hogy aztán ugye a főpap megszólal, és azt mondja, jobb, hogy egy ember halljon meg a népért. És aztán így olvassuk, hogy következő versben, a 53. versben, ama naptól azért azon tanakodtak, hogy őt megöljék. A következő versben, vagy a fejezetben, aztán arról olvasunk, hogy nem sokkal később volt egy vacsora Betániában, és ott volt ez a három testvér, és a meghalt és feltámadt Lázár is jelen volt, és úgy olvassuk a Bibliában, hogy sokan mentek oda, János evangélium a 12. fejezet 9. verse, a zsidók közül azért nagy sokaság értesült arról, hogy ő ott van, és oda mentek nem csak Jézusért, hanem hogy Lázárt is lássák, akit feltámasztott a halálból. A papi fejedelmek pedig tanácskoztak, hogy Lázárt is megöljék. Mivel, hogy a zsidók közül sokan ő miatta mentek oda, és hittek Jézusban. Hát, ugye, ha ma ilyen történnék, mi se tudjuk elképzelni, mint hogy futótűzként terjed. És el lehet képzelni, hogy mindenki ment oda, mindenki látni akarta azt az embert, akiről azt hallotta, hogy négy napos halott volt, és feltámadt. Ezt mindenki saját szemével akart meggyőződni. És ez a papi fejedelmekre olyan hatással volt, elég megrázó ugye a történet, hogy akkor arról győzködték egymást, hogy legjobb Lázárt is eltenni láb alól, mert látni akarják őt is, és emiatt hisznek Jézusban. És ekkor már beindul aztán a nagy ugye hajsza Jézus ellen. És aztán ezt követően, ugye szombat este volt ez a vacsora, és ez már a Jézus halála előtti, ugye a hétnek az utolsó napja, és másnap vasárnap ez a lelkesült tömeg, ugye, aki ezt a tagadhatatlan csodát látta, hallott róla, leellenőrizte, elhatározták, hogy Jézust messiás királyként kísérik Jeruzsálembe. És érdekes, hogy Jézus korábban mindig megtiltotta, hogy őt messiás királynak mondják, mindig leállította, de azt hiszem értjük, hogy miért, mert tudta, hogy mást gondolnak a messiás királyról, mint ami az ő igazi küldetése, és nem akarta, hogy messiási izgalom keletkezzék körülötte, mert ő egészen más szabadításban és segítségben akarta részesíteni a népet, mint amit elképzeltek. Ezúttal azonban Jézus nem tiltotta meg. Ugye azt olvassuk, hogy csak ilyen alkalmi díszletek voltak, a felső ruháikat terítették az útra, pálmágokat lengettek. Ugye Jézus egy szamárcsikóra ült, és éljenezve és egyértelműen a messiásra utaló szavakkal, hogy Hozsánna, Dávid fiának, ugye Dávid fia ez azt jelentette a messiásnak, ugye utalva ószövetségi proféciára, így kísérték őt Jeruzsálembe. És azt olvassuk, még Jeruzsálemből is sokaság jött eléjük, és csatlakozott ehhez a tömeghez, mert hallottak Lázár feltámasztásáról, és egy ilyen óriási lelkes néphangulat volt. És ezután Jézus napokig Jeruzsálemben tanított, gyógyított, újabb csodálatos cselekedeteket tett, de nem mertek hozzágyúlni. Ugye hiába tökélték már, hogy megölik, mert olyan tisztelet vette körül Jézust. Viszont kerestek valakit, ahogy az írásban olvassuk, aki a kezükbe adja Jézus, szó szerint így olvassuk Lukács evangéliumában, zenebona nélkül. Vagyis egy olyan körülmények között, amikor nincs körülötte sokaság, akik szeretik őt, tisztelik őt, és akik miatt nem lehetne őt elfogni. És ugye itt volt annak a bizonyos Júdásnak a szerepe. Sokan mentegetik, ugye manapság ez irodalmi művekben is divat, meg úgy emberek úgy gondolják, hogy hát Júdás csalódott, mert Jézus nem ült Izrael trónjára, és hát tulajdonképpen egy megkeseredett, csalódott emberként árult el Jézust. Csak hát van benne egy szépséghiba, mert az evangéliumok úgy írják le, hogy oda ment a főpapokhoz, és megkérdezte, mit akartok nekem adni, és én a kezetekbe adom őt. Tehát ha 30 ezüstpénz nem lenne a dologban, még talán lehetne mentegetni Júdást, de ezzel együtt már sehogyan sem. És így érkezzünk el oda, hogy Jézus pontosan tudja, hogy mi vár rá, minden mozzanatot előre tud, mikor csütörtökön este az úgynevezett utolsó vacsorán együtt van tanítványaival, nyíltan megmondja, hogy egy közületek elárul engem. Péternek megmondja, hogy mielőtt a kakas kétszer szólt, te háromszor is megtagadsz engem. Tehát teljesen pontosan tudja a bekövetkezendőket és tanúságot is tesz a tanítványoknak. És mikor az utolsó vacsoráról Jézus kivonul az olajfák hegyére, ahova sokszor visszavonul tanítványaival, és amit Júdás is jól ismert, akkor ott Jézus még egy ilyen titokzatos, döbbenetes imaküzdelmet folytat, hogy legyen ereje ezt az egész önkéntes áldozatot végigvinni, és amikor ebben lelkileg megerősödik, akkor megérkezik a dicstelen csapat, azt olvassuk, fustélyokkal, botokkal, felszerelt csőcselékkel együtt, ugye főpapok, írástudók is jönnek, hogy Jézust elfogják, és hát Júdás árulására tulajdonképpen nincsen is szükség, mert Jézus eléjük jön, és megkérdezi, hogy kit kerestek, és akkor azt mondják, hogy a názáreti Jézust, Jézus azt mondja, hogy én vagyok. Ugye nem térhetünk ki itt a részletekre, érdemes az evangéliumokban, nagyon-nagyon sok különleges és mély tanítás rejtőzik, vagy igazság ebben az egész történetben, ahogy Jézust elfogják, és utána kezdődik a kihallgatása éjszakán át több részletben, ugye külön a Sanhedrin, a főtanács előtt, nem részletezem, összesen 6 kihallgatás követi egymást, és aztán viszik a római helytartó Pilátus elé, miért kell odavinniük? Azért, mert maguk között halálra ítélik Jézust, viszont nincsen pallós joguk. Volt bizonyos önkormányzatuk, ugye a Sanhedrin, mint vallási és egy bizonyos értelemben világi vezetőtestületet elfogadta ugyan a római hatóság, de kivégzéshez nem volt joguk. Ezért kellett a római helytartó jóváhagyását elnyerni. De megrendítő az, hogy Jézus kihallgatásainál, ugye hiába hoznak hamis tanukat, sehogyan sem egyezik a beszédük, nem tudnak okot találni Jézus ellen, és végül a főpap rárival Jézusra, és azt mondja, hogy az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nékem, hogy te vagy-e a Messiás, te vagy-e a Krisztus, az élő Isten fia. És Jézus csendesen annyit mond, te mondtad. Amivel azt akarja érzékeltetni, hogy olyan pontosan fogalmaztad meg a kérdésedet, amivel elárulod, hogy a lelkiismeretben tudod, hogy ki vagyok. És utána hozzáteszi, de mondom néktek, majd meglátjátok ezt az emberfiát, akit csak ti emberfiának tartotok, az Istennek hatalmas jobbján eljönni az ég felhőivel. Tehát, mintha azt mondaná, végül meg fogjátok tudni, hogy ki vagyok, amikor isteni hatalommal és dicsőséggel visszatérek. És ekkor mindnyájan halálra méltónak találják, aztán megrendítő az is, ahogyan kiszolgáltatják ott a csőcseléknek, a római katonáknak, úgy olvassuk, kezdik öklözni, bekötni a szemét. Ugye eleve egy megkötözött ember, bekötik a szemét, öklözik, köbdösik, és mondják, hogy na profétáld meg, hogy ki az, aki üt téged. Szóval a megaláztatásnak a legmélyebb bugyraim végig viszik, de Jézus semmit sem szól. És mikor Pilátus, közte és Jézus között különben egy csodálatos beszélgetés zajlik le, erre is érdemes lenne külön kitérni, Jézus még szeretettel küzd ezért a egyébként kegyetlennek ismert római helytartóért is, és a Pilátus meg is van győződve Jézus ártatlanságáról. Úgy mondja a Biblia, hogy tudja, hogy irigységből adták őt, akarnák őt halálra adni, és hogy szabaduljon attól, hogy neki kelljen ítélkezni, átküldi Heródeshez. Ez már nem a nagy Heródes, hanem a Heródes Antipász, Heródesnek a fia, akinek szintén volt bizonyos jogosultsága Galilea fölött, a rómaiak engedélyével, és ő is királyi címet viselt, és azt olvassuk a Bibliában, hogy ő már régóta hallott Jézusról, és szerette volna látni őt, és azt remélte, hogy majd valami csodát tesz előtte, és kezdte provokálni, és kötelezni arra, hogy mint egy bűvész tegyen csodát előtte. Jézus azonban egyetlen szót sem szólt hozzá. Ne felejtsük el, ez a Heródes volt Keresztelő János gyilkosa is, és Jézusnak nem volt szava hozzá. Egy megkeményedett, megsötétedett ember volt, és akkor így olvassuk a Bibliában, akkor Heródes semminek állítva őt katonáival együtt kigúnyolta. Újabb borzasztó jelenet, és végül aztán ugye Pilátust megzsarolják a zsidók. Azt mondják, ha ezt szabadon engeded, akkor nem vagy barátja a császárnak, és végül ugye ismerős a jelenet, Pilátus mossa a kezeit, de kiszolgáltatja nekik, hogy Jézust megfeszítsék. És azt olvassuk az írásban, hogy Jézus azt a 6 órát, amit a kereszten szenved, mert úgy olvassuk a Bibliában, hogy délelőtt 9 órakor feszítették keresztre azon a bizonyos pénteki napon, és délután 3 órakor következett be az ő halála. Hihetetlen fegyelmezettséggel viseli ezeket a mérhetetlen lelki és testi szenvedéseket, de a legvégén mégis elhagyja az ajkát ez a híres, fájdalmas kiáltás, én Istenem, miért hagytál el engem? És ez fontos volt, hogy dokumentuma legyen annak, hogy noha ő soha nem vétkezett, és az atyával a legszorosabb kapcsolatban volt, az ő halála egy helyettes áldozat volt, amikor az atya magára hagyta őt, és úgy bánt vele, ahogy az emberiség bűneinek a hordozója megérdemli. De Jézus innét is átküzdi magát, és végül 2 hitben átküzdi magát az élete utolsó perceiben, és az utolsó 2 kiáltás az igen jelentőségteljes. Az egyik így hangzik, hogy beteljesedett, így is fordítja a Bibliák, elvégeztetett, de jobb így fordítani, beteljesedett. Ami tulajdonképpen azt fejezi ki, hogy egy megkönnyebbült, egy hálaadó kiáltás, hogy végig tudta vinni ezt a felfoghatatlan utat önként, úgyhogy nem volt rá kötelezve, és bármikor kiléphetett volna belőle. És az utolsó szava pedig, atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet, ami pedig a bizalmat fejezi ki, hogy ez csak a helyettes áldozat, az atyának így kellett vele bánni, ami az atyának is végtelen szenvedés, de az igazságos atya őt a sírból, a halálból is vissza fogja hozni. Végül tudjuk, hogy fejeződik be a történet. A tanítványok megrendültek, lemondóan mondják, hogy mi azt hittük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izrael. Tehát ezt a reménységet már el is temetik, és ekkor történik a döbbenet, hogy Jézus harmadnapon, amikor tanítványa is a legmélyebb kétségbeesésben vannak, akkor a hajnalban megjelenik az első női tanítványokkal, akik mennek a sírhoz. Végül estig bezárólag már a tanítványok egész csapatának is, és csak arra hívom fel a figyelmet, hogy ezek a Jézus feltámadásáról szóló történetek végtelenül életszerűek. Tehát szó nincs arról, hogy ez itt egy mitosz lenne, mint nagyon sokan feltételezik, ugyan már, hogy feltámadt Jézus, hát ez némelyek így mondták, csak az üres sír a tény, hogy valahogy eltűnt onnét a sírból, de hát, hogy feltámadt. Ugye nehéz ilyen történeteket kitalálni, mint ahogy a Biblia leírja, hogy hogyan történt Jézus feltámadása, és hogy viszonyultak ehhez a tanítványok. Először is azt írja, hogy a végsőkig nem akarták elhinni. Egyik se akart elhinni. Akár újabb hírek jöttek, akkor se akarták elhinni. Aztán azt írja, hogy mindenki futva rohant, és adta tovább a híreket. És aztán azt írja, hogy féltek, mikor Jézus megjelent közöttük. Azt hitték, hogy kísértetet látnak. Jézus pedig ugye mondta nekik, hogy gyertek, tapogassatok meg nekem, húsom, csontom van. És akkor látta, hogy még mindig nem veszik valóságnak, hogy ő az, és itt van köztük a személyiség azonosságával, magasabb rendű testben, de testi mi voltában, ahogy ismerték. Akkor megkérdezi, fiaim, van valami ennivalótok? És a szemük láttára evett. És az evangéliumok azzal érnek véget, hogy Jézus egy meghagyatkozással fejezte be a tanítványainak szóló buzdításait és a küldetésükről szóló kijelentéseit, mert később aztán ugye apostolok cselekedete elején olvassuk, hogy még 40 napon át jelent meg többször tanítványainak különböző alkalmakon, időpontban. Pál apostol pedig a korintusi első levél 15. fejezetében felsorolja, hogy ki mindenkinek. Sorolja a neveket, és a végén azt mondja, végül több mint 500-nak egyszerre. Ez Galileában történt, és hozzáteszi, ezt írta az apostol az 50-es évek elején, azt mondja, akik közül a legtöbben máig is élnek, de némelyek el is aludtak. Mintha azt mondaná az apostol, hogy aki nem hiszi, járjon utána, az 500-nak a többsége még mindig él, és ezek nem mesebeszédek, ez valóság. És én azzal szeretném lezárni, hogy ugye Jézusnak ez volt az utolsó nagy meghagyatkozása tanítványainak, menjetek el szélese világra, tegyetek tanítványá minden népet, és tanítsátok őket, hogy mindazt megtartsák, amit én parancsoltam néktek. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ezt említik így, hogy Jézus nagy misszió parancsa, amivel utalta arra, hogy a szélese világon minden embernek szól az a megváltó cselekedet, amit ő megvalósított, és az ő tanításai. És itt zárjuk le a történetet. Elég nagy feladat volt, egyetlen órában ezt áttekinteni, de én abban bízom, hogy annak is értelme van, amikor nem csak ilyen töredékekben vagy részletekben ismerjük meg Jézus életét, hanem egy ilyen átfogó összegzésben, és a bibliai kronológia szerint Jézus halálának az éve időszámításunk szerint 31, illetve időszámításunk után 31. Eddig vettük tehát a történetet, és a következő alkalommal folytatjuk az Új Szövetségben foglalt történelem második részével, amikor is az apostoli kor történetéről lesz szó, tehát a Jézus utáni történésekről az első századnak a végéig. Hát köszönöm szépen a figyelmet! és szabad szólni, kérdezni.
Azt mondott, hogy kérdezzük meg, hogy milyen december 25-én...
Igen. Igen. Van más valaki, tudja? Nem mindig nekem muszáj válaszolni. Akkor mondom. Szóval ez nem a korai keresztény időkből való ez az ünnep, hanem a 4., inkább 5. században kezdett meghonosodni, és a magyarázata a konstantinuszi fordulatig vezet vissza. Ugye mit hívunk konstantinuszi fordulatnak? Hogy a római birodalom egy ideig kegyetlenül és keményen üldözte a keresztényeket. Ugye több hullámban voltak ilyen nagy üldözések, az utolsó legsúlyosabb 303-tól 313-ig a Dioklécián féle nagy üldözés. Aztán Konstantin került a trónra, aki viszont látta, hogy a keresztényeket hiába üldözik, írtják, annál többen vannak, és ez már csak a birodalmat gyengíti, és politikai megfontolásból egyértelműen megfordította a dolgot, és kedvezményezett vallássá tette a kereszténységet, tehát, hogy így mondjam, maga mellé emelte a hatalomban, aztán az utódai alatt már egyenesen államvallás lett. De viszont ugye Nagy Konstantinnak a fő politikai célja az volt, hogy az omladozó, szétesőben lévő birodalom eresztékeinek a megerősítése, és a keresztény vallásban egy egységesítő tényezőt látott. Tehát ő, hogy így mondja, maga mellé emelte a hatalomba a kereszténységet, és támogatta pénzügyileg és minden módon, de viszont az volt a kívánság, hogy a kereszténység pedig alakuljon olyanná, hogy alkalmas legyen egy egységesítő vallásnak. És ennek a jegyében jött létre egyfajta szinkretizmus, egy valláskeveredés. Ugye a késő római birodalomban sokféle pogány vallás létezett, a legfontosabb a Mithrasz kultusz volt. Mithrasz ugye napisten volt, és ez volt a római hadseregnek a vallása is, a Mithrasz kultusz. És ugye egy ilyen összeolvasztás történt a Mithrasz kultusz és a kereszténység között. Ugye ezt ilyen a keresztény teológusok ugye elbűvölve ettől a császári kegytől, hogy így mondjam, ezt kiszolgálták, ezt az igényt, és akkor azt mondták, hogy hát a keresztények napja Krisztus, ő a világ világossága, és akkor közreműködtek abban, hogy így egybeértelmezzék a dolgot. Ugye ez ebben az időben történt, hogy a vasárnapot tették meg heti ünnepnappá, ami még a mai nyelvek is ugye őrzik, hogy eredetileg Sunday, vagy Zontág németül, tehát a napnak a napja volt, és mivel Mithrasz napistennek a születésnapja december 25 volt, ugye ez összefüggött a téli napfordulóval, mert akkor ugye az a mitosz fűződött ehhez a Mithrasz kultuszban, hogy amikor a napok újra hosszabbodni kezdenek, mikor itt van a téli napforduló, és megint hosszabbodnak a napok, ez emögött az áll, hogy Mithrasz napisten legyőzte a sötétség hatalmait, és már megint hosszabbodnak a napok, és a téli napfordulót Mithrasz születésnapjának napjaként ünnepelték, és akkor a keresztények így ezt átvették, így, hogy így mondjam, egy ilyen keresztény átfestése történt, hogy akkor hát, ha a keresztények napja Krisztus, akkor a Mithrasz születésnapja legyen egyben Krisztus születésnapja. Ezt különben akárki utána néz, ezt mindenki tudja, hogy így van, tehát ennek nincs bibliai eredője, hogy így mondjam, hanem ekkor keletkezett és kezdett meghonosodni.
A Biblia miért nem szól a születésre?
Igen, mondtam, hogy ezt is örülök, hogy némelyek megjegyezték a kérdést. Most én is kérdezem, találgassuk. Mit gondolunk, hogy a Biblia vajon megtehetné? Miért nem tette meg, hogy megörökítse, hogy Krisztus melyik esztendőben, melyik hónapban, melyik napon született? Sejtünk valamit erről?
Így is meg akarták gyilkolni, előre tudták volna, akkor meg miért van meg?
Így is. Az meg volt, hogy megpróbálták meggyilkolni már kisgyerekként, az így is megtörtént. Ugye ott a napkeleti bölcsek történet, Heródes De még mire gondolhatunk?
Jézusnak volt jelentősége, nem, hanem a felnőttnek.
Na, megvan a válasz. Ugye? Nagyon helyes a válasz, tehát nem a ennyivel egészíthetem csak ki, hogy a felnőtt Jézusra akarja terelni a figyelmünket, Jézus tanításaira és megváltó művére, és én talán ezt tehetném hozzá, hogy nem akart, nyilván nem ez volt az isteni szándék, hogy egy kisdet kultusz legyen, ugye, Jézusból, hanem valóban az őrá, mint a megváltóra, mint az Isten fiára tekintsen az ember, de hát így is lett belőle, igaz? Mert azért a keresztények nagy részenek Jézus az Jézuska, és nem sokkal többet tudnak Jézusról, mint ez a kis hát karácsonyi történet, hogy megszületik, jászolba teszik, bepójálva, jönnek a napkeleti bölcsek, stb. Tehát nyilván ez volt a szándék, hogy ne kisgyermek kultusz legyen belőle, hanem figyeljünk a megváltó, a szabadító Jézusra. Tessék, kinek volna még bármilyen természetű kérdése, nyugodtan, tessék.
Ugyancsak a születésével függ össze. Ha jól emlékszünk, a Bibliában két születésnapról van szó. Az egyik azt hiszem, mikor József idejében a fáraó születésnapja van, amit megünnepeltek, illetve a másik keresztelő Jánosnak a halála bekövetkezése. Tehát magyarán a születésekkel a Biblia sehol nem foglalkozik. Akkor a kereszténység miért foglalkozik vele?
Hát elnépiesedett. Röviden. Elnépiesedett. Egyébként röviden csak ennyit mondhatunk tényleg. Ugye kérdezhetnénk azt is, hogy húsvétkor miért van együtt a nyúl, meg a tojás, meg Jézus halála és feltámadása. Ugyanez a válasz, elnépiesedett. És tehát sokkal komolyabb dolog ez az írásban annál, mint hogy ilyen népies kultusz legyen, akár a születéséből, akár a halálából. És hát ugye éppen itt vagyunk most ugye a reformáció 500. évfordulójáról, rengeteget hallunk, ugye megkezdődött az emlékév, és azt mondhatjuk, hogy ma már nagyon kevesen tudják, hogy mi volt az a reformáció. Ugye a reformáció szó szerint azt jelenti, hogy visszaalakítás. Tulajdonképpen egy ilyen felfedezés volt, hogy hát ebből a középkori sok mindennel összekeveredett kereszténységből térjünk vissza a Bibliához. Térjünk vissza a Bibliához, és fedezzük föl újra Krisztust és az evangéliumot úgy, ahogy az írás azt elénk tárja. De hát ma már megint új reformációra lenne szükség, ugye?
Lesz is.
Hát ez szép volt. Azt mondja, lesz is.
Lesz.
Úgy legyen. Úgy legyen.
Lesz.
Igen.
Csak nagyon vigyáznunk kell.
Igen. Van-e valakinek további kérdése? Bármire lehet rákérdezni az elhangzottakból? Vagy attól függetlenül? Hát akkor talán lezárjuk a mai alkalmat, nincs több senkinek. Akkor szeretnék bátorítani, hogy a következő alkalom újra nagyon érdekes lesz, mert az apostolok cselekedeteit még annyira se ismerik sokan, mint az evangéliumokat, és nagyon sok mindenben érintkezik a bibliai leírás az apostoli korról. Itt már elég sok ilyen más forrásból való adattal is találkozunk, úgyhogy meg fogjuk látni, hogy érdekes történet ez is.